Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége nevében szeretettel köszöntöm Önöket, Unger Gyula vagyok. A mai adásunkban Radnainé Filip Ildikóval, a Debreceni Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületének elnökével beszélgetek. Szervusz, kedves Ildikó!
Szervusz, Gyula! Köszöntöm a hallgatókat is!
Kedves Ildikó! Két olyan fontos eseményről értesültem a napokban az Egyesületet házatájáról, melyek ugyan egyenként is megérnének egy hosszabb beszélgetést, de javaslom, hogy az aktualitásuk miatt most próbáljuk meg a jelenlegi műsor keretei között átbeszélni őket. Melyikkel kezdjük? Életmese vagy Erdélyi Fesztivál?
Haladjunk időrendben, és akkor az életmesével kezdjük, mivel az június 8-án volt a díjátadója.
Értem. Rendben van, haladjunk a múltból a jövő felé. Kérlek, mutasd be a hallgatóknak az életmese pályázatot. Mi is történt 8-án a parlamentben?
Ez egy 10 éves történet, az idén lesz pont 10. éve, hogy az Egyesületünk, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete sokat törte a fejét és elgondolkodott, hogy hogyan lehetne a társadalom a többi család felé valamilyen értékfelmutatást tennünk, hogy a nagycsaládokban milyen értékek halmozódnak föl, illetve generációkról ugyan hagyományozódnak. És akkor találtuk ki ezt, hogy legyen egy életmese gyűjtemény, ahová is összegyűjtjük a családok igaz történeteit. Úgy gondoltuk, hogy minden családban vannak anekdóták, minden családban szokott a dédi, a nagyszülő beszélni a családtagokkal, a családok történeteit generációról generációra átörökítve, és ezeket, hogyha összegyűjtjük, talán mondanak útmutatást, iránymutatást a jelen generációinak is, hogy például a történelmi nehéz helyzetekben hogy élték túl nagyszüleink a sorsfordító időket. De aztán nem csak ilyen történetek vágyottunk, hogy ilyen tragikus életszakaszok és egyebek jelenjenek meg, hanem a hétköznapok, a mindennapok dolgaira is azt gondoltuk, hogy legalább olyan hangsúlyt kell fektetni. Így aztán a néphagyományok is megjelentek a kötetben, a nagy ünnepek, a családi ünnepek, és minden egyéb, ami a családokkal kapcsolatos. 4 korcsoportban írják ezeket a történeteket azóta is változatlanul a pályázóink, így bekerül a kötetbe a 6 éves, de a majd 100 éves írása is. Tehát kisfiák, alsós, felsős, fiatal felnőtt és szépkorúak írásait gyűjtjük kötetbe. Szerencsére most már azt mondhatom, hogy az iskolások is, és az iskolák is nagyon szép számmal bekapcsolódtak, és a tanítónénik segítségével nagyon szép számú pályamű érkezik a kiskamasz és a alsós korosztályból is. Kezdetben a szépkorúak vezettek, mivel ők nekik ugye jobban ez a téma egy összegzés, egy életút, egy áttekintést jelentett, de mivel a gyerekeknek is mondtuk, hogy az is fontos, hogy ők mit éltek meg a családban, és ők ezt hogy érzik, tehát az ő írásuk is nagyon becses számunkra, így sikerült valahogy elérnünk évek alatt, hogy ők is szép számban jelenlegyenek.
A szépkorúaknál a szépkorúak történetei azok igazán valóban nagyon nagy történelmi értékkel bírnak, hiszen egy szépkorú esetében, hogyha ő a nagyszüleinek, vagy esetleg a dédszüleinek a történeteit mondja el, bizony akkor ennek segítségével rálátunk akár a 19. századra is. Jól gondolom? Vannak ilyen történetek?
Így van. 1800-as évektől datálhatóak a történetek, amik úgy beérkeznek. Hát természetesen a 20. század, 56, első világháború, második világháború is nagyon sok történetben, de például az idejek között például nagyon sokan írtak a Mánenki robotról, a telepítésről, és ugye az is a szándékunk ezzel, hogy sok családban nem is beszélnek erről. Tehát annyira szégyellik, vagy annyira érzékenyen érintette, és annyira meg voltak félemlítve sokszor, hogy még nem mondták el senkinek. Van egy ilyen is, hogy elmondom hát mindenkinek. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Igen. Tehát van, aki életében először így mondta el a családja, a saját családjának is ezeket a történéseket.
Ilyen történet is a birtokotokban van, hogy a saját család is ezt a történetet a könyvből, a kötetből, a novellából ismerte meg.
Igen, ez háttér információként van a birtokunkban. Természetesen a kötetben ilyen információk nem jelennek meg, csak magák a történetek jelennek meg, de nekünk ezek is alátámasztják azt, hogy ezekről írni, beszélni, és minél szélesebb körbe eljuttatni kell ezeket a élettörténeteket.
Kik az aktívabbak? A fiúk vagy a lányok? A férfiak vagy a hölgyek? Hölgyek vagy a férfiak, elnézést a sorrendért. Van ilyen statisztikátok?
Hát ilyen nemek szerinti statisztikát nem végeztünk el, még soha, ezt bevallom. De én úgy gondolom, így most így a 10 évre gyorsan végigpörgetve, hogy talán picit a hölgyek többet írnak fiatalon, a fékorúak közül pedig talán a férfiak. Mert a pályázatunknak van egy a címe is, az pedig az, hogy amikor kicsi voltam, amikor kicsi voltál. Ez tulajdonképp a pályázatunk 3.-4. évében a pályázatot beküldőkben merült föl, hogy miért nem gyűjtjük az olyan történeteket is, hogy gyesen lévő kispapák, kismamák is ugye rengeteg nevelési történetet élnek meg, nevelési helyzetet, és ezek is hasznosak lehetnek a családok felé, illetve itt is megélnek olyan pillanatokat, amit esetleg megosztanának másokkal, mások tanuljanak belőle, vagy csak egyszerűen egy mosoly csaljon az arcukra. Tehát ezek a történetek is bekerülnek a kötetbe most már, amikor ilyen fiatalabb szülők írnak.
Honnan érkeznek a pályázatok?
A pályázatok 6. éve a Kárpát-medence szerte országaiból érkeznek, tehát kis hazánk határon túli részeiből is egyre számosabb pályázó. Kezdettől is volt, amikor 10 éve indítottuk, hogy 1-2 határon túli pályázat is érkezett, de mióta egyesületünk a KCS, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének is tagja, azóta ezen külhoni pályázók száma jelentősen nőtt, és pont az idén, ugye nem tudom, hogy ennek mennyire a külhoni családok éve kapcsán, de megközelítette 46%-ra a külhoni pályázók száma a hazai pályázók arányát.
Van esetleg valami statisztikátok arról, hogy melyik év volt a rekorder év, és esetleg arról is, hogy települések megoszlásában hogy néz ki ez az aktivitás?
Az éveket tekintve azt mondhatom, hogy folyamatosan nő, ez ilyen grafikonon, ha ábrázolnánk, akkor ilyen nagyon szép egyenesen emelkedő vonalat tudnánk rajzolni. A pályázatok, beérkezett pályázatok számát tekintve. Szoktam mutatni a tévénézőknek, hogy olyan nyilatkozat van, hogy az első kötetünk az egy vékony kis újnyi, a most utolsó 3 éves kötetünk pedig hát olyan jó 2-3 újnyi vastag. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a zsűri jóval többet beválogatott eredetileg, de sajnos anyagi és nyomdatechnikai oka van, hogy tovább a kötet vastagságát nem tudjuk növelni. Így szerkesztéssel próbáltunk kicsit úgymond csalni, tehát egymás követően vannak az írások, úgymond ömlesztve szinte, de pont azért tettük bele, hogy lehetőleg minél több pályázatot tudjunk beletenni és megjeleníteni a kötetünkben.
Kik vesznek részt a zsűri munkájában? Kik azok, akik elbírálják a pályázatot? Te például részt veszel a zsűri munkájában?
Hát én, mint jegyző.
Az is fontos pozíció.
Így van. Tehát én csak a zsűrinek asszisztálok, amikor a döntést meghozzák. 3 tagú, ugye páratlan zsűrinek kell lenni, hogy ugye döntést születhessen. A 3 tagú zsűri, elmondhatom, az első évet leszámítva, változatlan. Tehát illetve csak 1 tag volt az első évben, azóta tulajdonképp 10 év volt a változatlan a másik 2 zsűri tagunk. Ez azért is óriási előny, mert nagy rálátás van az eddigi évek pályázataira, ugye a fejükben őrzik, és tudják összehasonlítani, meg látjuk a nagyon hűséges pályázóinkat is, akik évek óta pályáznak, látjuk, hogy kik az újak, és így azért sokkal differenciáltabban lehet értékelni. A zsűri tagjai direkt úgy választottam össze, hogy mindenféle szakterületről jöjjenek, és sokféle szemlélettel tudják megközelíteni. Tehát van köztük könyvtáros, magyar tanár, és van egy művésztanár, egyetemi professzor, irodalmi, grafikus és egyéb számtalan oklevéllel rendelkező, ő a zsűri elnöke.
Ha három újnyi kötetet nézem, mely ugye már a beválogatott műveket tartalmazza, iszonyatos munka lehet az összes pályázatot végigolvasni. Mennyi ideig tart ez a bírálási folyamat?
Próbálkozok mindenfél évvel, hogy folyamatosan látom el a beérkezett pályázatokkal a zsűri tagjait, viszont van egy utolsó nagyon pörgős hetünk, amikor úgymond ugye fejben kell tartani több száz pályázatot. Mindenki különböző technikát dolgozott már ki, hogy hogyan őrizze a történetet, mert bevallom őszintén csak egy számot mondok, tehát azt mondom, hogy egyes, és akkor a három zsűritag véleményezés szavaz és dönt. Így is két napig tartott például az idén a pályázatoknak a kötetbe válogatása.
Értem, de ezt a két napot úgy képzeljük el, hogy 48 óra.
Hát igen, az az igazság, hogy éjszakában is belenyúlik ez általában, ez az értékű munka, meg hogyha, de egyébként nagyon összehangolt már a zsűri, tehát az értékrendjük, tulajdonképpen a gondolkodásuk ugyanaz, tehát rövid, egy-két szavas indoklással el tudják fogadni egymás véleményét, ha szükséges meggyőzni, de általában az ebben még a gyönyörű éppen szoktuk úgy magunkat is utána értékelni minden egyes év után, hogy tulajdonképp óriási vita nem szokott lenni. A legjobb írásokat rögtön kilistázva, éppen e-mailen is szoktuk küldeni, és akkor mindig olyan jókat mosolyunk, hogy teljesen szinte megegyezik. Tehát az első körös egyeztetésnél is megegyezik.
Értem. Ha jól tudom, akkor nem álltatok meg csak a pályázatnál, tehát az életmese novellák begyűjtésénél és elbírálásánál, hanem szerveztetek egy új eseményt is erre a pályázatra. Erről az új eseményről néhány szót tudnál mondani, ősszel lesz, ha jót.
Így van, most negyedik éve szintén tovább gondolkodtunk, tovább álmodtuk ezt a történetet, és úgy gondoltuk, hogy ne csak írják ezeket a történeteket az emberek, hanem minél többen olvassák. Na most ahhoz, hogy eljusson minél több emberhez, ugye online formában is az összes kötet fönt van az a mosolyvirág.hu egyesületi honlapunkon.
Ezt kérlek még egyszer ismételd meg, mert ez nagyon fontos információ, tehát hol találjuk? A mosolyvirág.hu oldalon.
.hu, így van. Ez egyesületünk honlapja, és az külön kis fülecskén van egy életmese, és az életmesével kapcsolatos dolgokat ott vissza tudják keresni, többek között a köteteinket is, mert egy felolvasó és illusztráló versenyt indítottunk, most negyedik éve lesz ősszel Debrecenben, és erre is nagyon sok helyről vágyuk, és a határainkon túlról is érkeznek szerencsére felolvasók, pályázók, illusztrálók, akik elolvasván a korábbi kötetekből a történeteket, valamelyiket úgy gondolják, hogy megihleti őket és illusztrálják, vagy úgy gondolják, hogy egy részletet felolvasnak belőle a ottani hallgatóság, illetve a verseny virái előtt. Ezzel is azt szeretnénk, hogy minél több olvasókhoz jussanak el ezek a megélt igaz családi történetek.
Tulajdonképpen még nagyon sokáig el tudnánk beszélgetni az életmeséről. Ebben a témában jóval több van, mint amennyi időnk jelenleg ennek az életmese nagyszerű kezdeményezésnek az átbeszélésére jutott. Méltatlanul kevés idő jut viszont a másik kezdeményezésetekre, amely, ha jól tudom, most hétvégén lesz, tehát 23-án, az Erdélyi Magyar Családok Fesztiválja. Kérlek, mesélj erről a kezdeményezésről is nekünk.
Ez szintén egy nagyon-nagyon jó ötlet, ugye a külhoni családok évének esemény sorában mi Erdélyel fűztük össze szorosabbra a kapcsolatot. Már volt 9. Nyíregyházán, a Kárpátalja Nyíregyháza, és megelőzően volt ennek egy története Csongrádban is, ahol a délvidék Csongrád találkozott egymással. Hát nagyon szép kihívás ez is számunkra, hogy bemutassuk az erdélyi családok kultúráját, hagyományőrzését a debreceni családok felé, és hát nagy elánnal készülünk, Debrecenbe a Békástó nevezetű helyen, az a nagy erdő szívében található, 23-án 11-től 18 óráig várjuk a családokat, reméljük sokan jönnek Erdélyből, sokan jönnek Debrecenből ismerkedni, barátkozni, új kapcsolatokat építeni.
Milyen programokra számíthatnak a kilátogatók?
11 órától a színpadon folyamatosan fognak fellépni az Erdélyből ideérkező népi táncosok, népmesék, mondók, népi énekesek, és hát hadd legyenek meglepetések a székely góbéságok és egyéb daládák előadásai. Tehát nagyon színes, nagyon széles skálájú lesz maga a műsor is, de a színpad mellett párhuzamosan folyamatosan lesznek kézműves foglalkozások, amelyeknek egy részét erdélyek, a másik részét a helyi egyesület igyekszik nagyon színvonalasan megtalálni az olyan emberkéket, akikkel remélem olyan dolgokat fognak kézműveskedni a gyerekek, amit máshol talán ritkábban látnak, valamint egészségügyi szűréstől kezdve masszázson át, rendőrkutya bemutató, katonassági járművek és fegyver bemutató szélesíti a spektrumot, és remélem sokan fognak találkozni ezekkel is.
Most, ahogy jöttem be a stúdióba, ömlött az eső. Az időjárás kiszámíthatatlan mostanában. Mi lesz, hogyha rossz idő lesz? Lesz valami tervetek? Akkor elmarad a rendezvény?
Nem, semmiképpen nem szeretnénk, hogy az Erdély azért olyan távolságok vannak, hogy örülünk, hogy a családok ugye 5-600 kilométerről megérkeznek, már előző nap itt lesznek, és közösen döntünk, hogyha olyan időjárási helyzet van, hogy kint vagy bent legyen az esemény, ha rossz idő lesz, akkor a Költségművelődés Központban rendezzük ezt az eseményt.
Értem, és mivel várja Debrecen az erdélyeket, mert hát ugye lesz ez a fesztivál, ahol tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az erdélyiek fognak fellépni, tehát ők fognak ronda szóval szolgáltatni. Debrecen mivel várja a vendégeit, az erdélyi vendégeit?
Debrecen ugye szintén készül mindenféle programmal maga ebben az időtartamban, ami az egész napot illeti, de a város, hogyha most így érted ezt a Debrecen mivel várja. Ugye pont akkor van a múzeumok éjszakája, ami Debrecenben egy kicsit más, mint más városokban, tehát nem csak a múzeumokban lehet bevenni, hanem egy ilyen pezsgő-nyüzsgő városi forgatakban is lehet részt venni, és számtalan ingyenes kísérő rendezvény is van ilyenkor a városban, tehát remélem, hogy az itt lévő erdélyi családok megtalálják majd a nekik megfelelő programot. Például, csak hogy egyet említsek, lesz tűzugrás, tűztánc és egyéb ilyen tűzsonglőrök. Tehát nagyon széles spektrum ez a éjszaka.
Nagyon jól hangzanak ezek a programok, izgalmas programok lesznek valóban. Most épül ki ez a kapcsolat az erdélyiekkel, vagy nektek már van egy élő kapcsolatotok az erdélyi szervezetekkel?
Az erdélyi szervezeteknek egy részét ismerjük a KCSZ-en keresztül, azaz a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségen keresztül, de mivel a szövetség is mindig megújul, mindig vannak új tagjai, most például a Tündérvár Egyesület most lépett be az elmúlt közgyűlésen, tehát ővelük például én úgy gondolom, hogy mi most fogunk először közelebbről megismerkedni.
Kedves Ildikó! Kérlek, hogy pár szóban mutasd be az egyesületet is, tehát itt inkább arra vagyok kíváncsi, mit terveztek még ezen a két egyébként nagyon jelentős rendezvényen kívül. Van valami olyan programotok, amire itt most a Mária Rádió hallgatói figyelmet fel tudnád hívni, vagy fel szeretnéd hívni?
Egyesületünk talán abban más a többi ilyen nagycsaládos egyesületi működéstől, hogy mi folyamatosan két hetente találkozunk. Éppen tegnap volt egy ilyen kolbászütögetős nyár váró kis programunk, de augusztusban találkozunk például a férfiak napja, nem tudom hányan tudják, de az a nyárra esik a férfiak világnapja, és mi mindig augusztusban azzal kezdjük a új lendületet, az új egyesületi rendszeres gyűlési szakasz, hogy a férfiakat is ugye kiemeljük, és ilyen játékos férfinapi vetélkedőket csinálunk, tehát most csak így, hogy a kezd csinálót mondjam, ilyen papucsdobáló verseny és egyebek, papucs célba dobó verseny.
Igen, de nem az asszonyok a cél, hanem...
Hát igen, többnyire más cél
igen, van. Ez azért a
szerencsés megoldás. Elég sikeresen eltalálják. Igen, tehát csak azért próbáltam ezt, hogy illusztráljam ezzel, hogy ilyen vicces formában játszanak az apukák, anyukák, természetesen sóderültséggel, és mindent jutalmazva és értékelve azonnal. Többi programunk az folyamatosan alakul, és tehát mi két hetente internetbiztonság, média csúsztatások, hogy csak az elmúlt időszakból emeljek ki két témát, de mindig úgy szervezzük a témákat, hogy a családok javasolják, hogy mi érdekli őket. Ugye az év elején hatalmas érdeklődés volt a csokkal kapcsolatosan, tehát mi szakembereket hívtunk, a bank részéről is hívtunk, kormányhivatal részéről is hívtunk, hogy minél pontosabban tájékoztassuk a családokat, és minél többeket segítsünk. Tehát ez mindig az igényeket figyelembe véve alakítjuk a két hetenti programunkat, de amellett mindig vannak nagy-nagy programjaink, például mondom az ilyen férfinap és egyebek.
Értem. Hát nekem egyébként ez újdonság volt. Tehát én most tőle tudtam meg, hogy van ilyen, hogy férfiak napja. Majd a pontos dátumot légy szíves.
Gyula, ott hol benyújtani a mosogatásmentes világnapot.
Igen, lehet, hogy felhasználom. Lehet, hogy felhasználom. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy egyrészt jövőre pályázzanak az életmese díjátadásra, tehát ugye korlátlanul lehet bővíteni a pályázók körét, aki kedvet ér ahhoz, hogy meséljen élettörténeteket a családjáról, a környezetéről, azt tegye meg, pályázzon. A mosolyvilág.hu honlapon mindenki megtalálja már jövő év elején, jól mondom?
Így van, januárban írjuk ki a pályázatot, és minden évben az életmese, eletmese 2018 volt az idén, tehát jövőre eletmese 2019, kukac@gmail.com-ra várjuk a pályázatokat, az írásokat.
Igen, tehát ez lenne akkor az egyik javaslatunk. A másik javaslatunk és ajánlatunk pedig az, hogy aki még nem tudja, hogy mivel tölti június 23-án a hétvégéjét, és egy jó programon, egy jó vidám családi programon szeretne részt venni, az látogasson el a debreceni Nagyerdőbe, a Békástó mellé. Még egyszer, kedves Ildi, köszönöm a beszélgetést. Úgy a hétvégi rendezvényhez, mint a következő programjaitok megvalósításához a rádióhallgatók nevében is nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb két hét múlva, július 3-án, kedden, ugyanebben az időben, tehát 8:30 és 9 között találkozhatnak velünk. A viszonthallásra!